Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Szeretett testvérek, hallgassátok a mai napra rendelt szent leckét. A mai lekciónk írva található János evangéliumában. János evangéliumának 8. fejezetében, a 8. fejezet első 26 verszakában. Hogy miként szól hozzánk Istennek igéje, keresztény alázattal, odafigyeléssel helyünket elfoglalva hallgassuk. Istenek igéje szól János evangéliumából ekként. Jézus pedig kiment az olajfák hegyére. De korán reggel ismét megjelent a templomban, és az egész nép hozzásereg lett, ő pedig leült és tanította őket. Ekkor oda vezettek az írástudók és a farizeusok egy asszonyt, akit házasságtörésen értek. Középre állították, és így szóltak Jézushoz. Mester, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten érték. Mózes azt parancsolta nekünk a törvényben, hogy kövezzük meg az ilyeneket. Hát te mit mondasz? Ezt azért mondták, hogy próbára tegyék, és legyen mivel vádolniuk őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával írt a földre. Amikor továbbra is faggatták, felegyenesedett, és ezt mondta neki. Aki bűntelen közületek, az vessen rá először követ. És lehajolva tovább írt a földön. Azok pedig ezt halva egymás után kimentek, kezdve a véneken, és egyedül ő meg az asszony maradt ott a középen. Mikor pedig Jézus felegyenesedett, és senkit sem látott az asszonyon kívül, így szólt hozzá, hol vannak a vádlóid? Senki sem ítélt el téged? Ő így felelt, senki, Uram. Jézus pedig ezt mondta neki, én sem ítélek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz. Jézus ismét megszólalt, és ezt mondta nekik. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. A farizeusok ekkor ezt mondták neki. Te önmagadról teszel bizonyságot. A te bizonyságtételed nem igaz. Jézus így válaszol nekik. Még ha én önmagamról teszek is bizonyságot, akkor is igaz az én bizonyságtételem, mert tudom, honnan jöttem, és hová megyek. Ti azonban nem tudjátok, honnan jövök, és hová megyek? Ti test szerint ítéltek. Én nem ítélkezem senki felett. De még ha ítélkezem is, igaz az én ítéletem, mert nem egyedül vagyok, hanem én is az Atya, aki elküldött engem. Márpedig a ti törvényetekben is megvan írva, hogy két embernek a tanúságtétele igaz. Én önmagamról teszek bizonyságot, és bizonyságot tesz rólam az Atya is, aki elküldött engem. Erre megkérdezték tőle. Hol van a te atyád? Jézus így válaszolt. Sem engem nem ismertek, sem az én atyámat. Ha engem ismernétek, atyámat is ismernétek. Mindezeket a kincstárnál mondta Jézus, amikor tanított a templomban, és senki sem fogta el, mert még nem jött el az ő órája. Majd Jézus ismét szólt hozzájuk. Én elmegyek, és keresni fogtok engem. De a bűnötökben haltok meg. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre azt mondták a zsidók. Talán megöli magát, hogy azt mondja, ahová én megyek, oda ti nem jöhettek. Ő így folytatta. Ti lentről származtok, én pedig fentről származom. Ti e világból származtok, én nem e világból származok. Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle. Ki vagy te? Jézus így válaszolt. Az, akinek elejétől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de aki elküldött engem, igaz. És én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az Atyáról szólt nekik. Eddig Istennek írott igéje. Legyen néki hála ezért. Gyertek, imádkozzunk. Uh-huh.
Édes drága atyám, örök világosság, te, aki minden szentekkel együtt jársz, és a világosságnak a kincsét nekik adod, hozzád szólunk most. Hozzád szólunk egyen-egyenként. Lásd meg a mi lelkünket, hogy nincsen benne csalátság. Lásd meg a mi szívünket, hogy őszintén és tisztán jöttünk hozzád, hogy általad is a te ígéd világosságában láthassuk az utat. Láthassuk az utat, amelyen hálát tudunk adni. Ez a háladás most az, amit hozzád intézünk, hiszen atyánk, oly gyorsan eltelik ez a világ. Elmúlik az idő, és tapasztaljuk napról napra, hogy kifolynak a kezünk közül az idő, mint a homok. Ezért hát most megszenteljük az időt, hogy veled lehessünk. Hozzád szólunk, hogy valóban te velünk legyél. Jöjj hozzánk a te lelkeddel, hogy igaz igét hallhassunk és szólhassunk. Jöjj hozzánk a te lelkeddel, hiszen igen szűkölködünk benne. Oly sokszor vagyunk te nélküled. Oly sokszor hallgatunk és nem tudunk felfakadni a kérésben. Oly sokszor eltemetjük fájdalmainkat, eltemetjük kínjainkat, bűneinket. Ne így legyen ez most. Kérjünk téged, hogy te fedj fel mindent. Te hozz napvilágosságra azt a Krisztus arcot, amit mindahányan mi szívünkben hordozunk. Te légy az, aki megszenteled magadat mi rajtunk, hogy örvendezzünk, hiszen ez a te parancsod, hogy boldogok legyünk és örvendezzünk benned egymással. Így kérünk, hallgass meg bennünket, akár gyászban, akár örömben, akár fájdalomban, akár egészségben jöttünk ide. Ne a mi vétkeinket és mulasztásainkat nézed. Ne a bűneink számolatlan voltára tekints, hanem a te keresztedre. Édes drága úrunk, hogy odaáldoztad magadat mi érettünk, és aztán feltámadtál. Így támadj fel a mi szívünkben is most, a te nevedért, Úr Jézus Krisztus. Jöve el hát, Szentlélek, Úristen, töltsd be a mi szíveinket egészen. Amen. Szeretett testvérek! Istennek a ma igéje, szeretett testvérek, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetni kívánom ti közöttetek a jó hírt, található a Zsoltárok könyvében, a 32. Zsoltárhoz. Hogy miként szól hozzánk Istennek igéje a 32. Zsoltárból, és a tanúbizonyságtételt utána, és a tanítást miként hallgassuk, tegyük azt keresztény alázattal, odafigyelő szívvel, helyünket elfoglalva. Istenek igéje szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 32. Zsoltárból. Ekként. Dávid tanító költeménye. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álmokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Te vagy az oltalmam, megúvsz a bajtól, körülveszel a szabadítás örömével. Bölcsét eszek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, melynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vigadjatok mind ti igaz szívűek. Amen. Szeretett testvérek, tegnap, amikor készülődtem erre az igére, ez egyébként a mai napi, vasárnapi igénk, ez úgynevezett introitus zsoltár, ma az örvendezés vasárnapja van a bődben, létár nevezetű, bele is van írva itt az aljába a hírlevélbe, itt szoktuk ugye jelölni az egyházi ünnepnek a latin nevét. Gondolkoztam, hogy melyik igét hozzam elétek, és végül rátaláltam erre, mert tetszik benne az, hogy oda van írva, hogy tanító költemény. Tetszik az, hogy
Dávidnak a tanító költeménye, egy prófétái, egy királyi, akire jól tudjuk, hogy hát, hogy is mondjam, nem volt folttalan az ő becsülete, nem egészen tette mindig azt, amit az Úr jónak látott, és mégis szentté tette őt az Isten, és prófétájává tette őt. Aztán gondolkoztam, hát mit lehet ezzel kapcsolatban mondani, végig nézegettem, próbáltam keresgélni teológiai könyvekbe, és hát nem igazán találtam semmit, hát fölhívtam az én kedves haveromat. Haver, az azt jelenti zsidó úr, hogy barát. Van nekem egy rabbi haverom, Hódmezővásárhelyi rabbi, fölhívtam a Gábort, azt mondja, hogy mondom, figyelj már Gábor, nem vette föl. De utána rögtön visszahívott, kiderült, hogy éppen szabbat volt, éppen két előadás között van 5 perce, de azért olyan jobb vagyok, hogy rögtön visszahívott. Figyelj már Gábor, mit lehetne mondani erről a 32. Zsoltáról? Mondjam, várj egy kicsit, majd később visszahívlak. És már később én gyötörtem magamat, hogy mit lehetne ezzel kapcsolatban mondani. Fölhív, mondja, hogy te figyelj, ezek, semmit nem lehet ebből kihozni vagy mondani, ez úgy tiszta és egyszerű és korrekt, ahogy van. Ezt nem kell magyarázni, mondja. Mondom, az a baj, hogy én is idáig jutottam, de azért segíthetnék. Nem tudok segíteni, mondja, elnézést. Úgyhogy nem van mit rajta magyarázni, tiszta, érthető és pontos tanító költemény. Mégis ami különlegessége az, hogy ezt egy ember írta nem magának, hanem másoknak, hogy taníthasson vele valamiért. Tehát van benne valami plusz, amit a lélek által leírt ő. Éppen ezért írják is, hogy Dávidnak a költeménye. Dávid azért nem volt egy buta ember. És ez a tanítás, ami keletkezett az ő lélek általi eltöltöttsége folyamán, ez nekünk szól. Tehát nagyon sokszor, amikor tanításokról hallunk, és van mindenféle tanítás a világban, vannak különféle iskolák, vannak középiskolák, vannak egyetemek, vannak szakok, az nem mind szól hozzánk. Olyan egy kicsikét a világ, hogy eláraszt bennünket mindenféle szöveggel, de annak igazából az 1%-a az, ami nekünk hasznos. Ez viszont olyan tanítás, ami az 1%-ban benne van. Nagyon fontos, hogy mit emésztünk meg. Ugye a napi blikket emésztjük meg, a szappanoperák, illetve a sorozatoknak a különféle történelését emésztjük meg, azt tanít bennünket, azt tanít viselkedni, vagy gondolkodni, vagy pedig Istenek igéje, amit az egyik szentje, a prófétája ad nekünk. Ezért hát érdemes azért kicsit jobban megvizsgálni, hogy mi is az, amit át akar nekünk adni. Igazából a Zsoltár arról szól, hogy az ember bűnbe esett, utána megvallotta, és utána az Isten megszabadított a tehertől. Röviden szólva. 3-szor hangzik el benne az Úrnak a neve, nevezetesen akkor, amikor boldog az ember, akinek az Úr nem rúja fel bűneit, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és a végén pedig örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak. Tulajdonképpen erről szól a megvallásból fakadó boldogság és a boldogságból fakadó örvendezés. Örvendezni kéne nekünk is, hogyha ezt meg tudjuk tenni, csak ez nem mindig ilyen egyszerű. Gondolom mind a hányatok, akik már itt vagytok, megtapasztaltátok azt, hogy milyen az, amikor megbocsátanak nektek. Egészen kiskorunktól fogva érezhetjük és tapasztalhatjuk ezt az érzést. Gyermekként is már sokat megbocsátottak nekünk, felnőttként is már sokat megbocsátottak nekünk. Megbocsátunk egymásnak is, mint férj és feleség. Megbocsátunk a beosztottainknak, megbocsátunk a főnökeinknek, megbocsátunk a gyülekezeti tagunknak, olykor megbocsátunk még a lelkésznek is. De igazából az a belső teherlevétel, amikor az embernek kitágul a keble, és megnyugszik, azt nem lehet az a szóval kifejezni, hogy megbocsátás. Tudjuk, hogy miről beszélünk, de egyszerűen nincs akkora szó, ami a lelki békességet ki tudná fejezni. A boldogság is egy nagyon jó szó rá, de még az is kevés. A megbocsátásban olyan, mint hogy az ember letenni a terheit, mint a felszabadulna. Mert addig hordozzuk azokat. Erről is beszél a Zsoltár. És bizony, amikor megbocsátunk valaki másnak, és megbocsátanak nekünk, akkor a világosság ismét elkezd világítani bennünk. Ez a szenteknek az örökség, ez a világosság. Erről szól az a szakasz, amit viszont magyarázni kell, hogy boldog az ember, akinek nincs a lelkében álnokság. És itt, kedves testvérek, nem arról a lélekről van szó, ami az óember. Ez nem a psziché, ez nem az a lélek, amit pszichológiával kezelnek, hanem ez úgynevezett pneuma. Ez az emberben az a rész, amit Isten helyezett belé, ami nem változik, ami örökkévaló. Ez az úton járónak a belső világossága. Ez az, ami bennünket vezet előre az úton, ez ami megmutatja azt, hogy mit tegyünk, hogy hogyan cselekedjünk, miként beszéljünk, de legfőképpen ez a gyökere annak, hogy miként gondolkozzunk. Ugyanis, hogyha a lelkünkben, az Isten által kapott világosságban, lelkünkben nincsen családság, ahogy Károli mondja a régi fordításban, illetve álnokság, az azt jelenti, hogy bennünk a világosság világít. Ez nagyon sokszor nem így van. Nagyon sokszor a világosságot elhagyjuk, nem tapasztaljuk Istennek a lelkét magunkban. Hogyha ahhoz valami sötétség hozzájárul, akkor eltakarja a világosságot. Miért fontos erről beszélni? Azért, mert ezt a világosságot lehet úgy megérteni, hogy az ige által okulunk. A gondolkodásmódunknak a világosságát is jelenti ez egyaránt. Tudjátok, ez úgy van, hogy amíg az ember úton jár, és amikor az utat éppen elkezdi, akkor sok családság, sok álnokság van az ő szívében, az ő lelkében. Mert, ahogy mondják, minden szemnek maga felé hajlik a keze, de nem csak azért, hanem azért, mert túlságosan kötődünk a világhoz, kötődünk a mulandóhoz, és a gondolkozásunk is eszerint alakul. Na most, hogyha álnokság van a lélekben, akkor az azt jelenti, hogy a gondolkozásban is van egyfajta álnokság, ami arra halad ki, arra megy ki, hogy nekünk, neked jobb legyen. Ez amikor a psziché, az óember, az, akit énnek gondolunk magunkban, aki egyébként állandóan változik és születik és meghal, az próbálja elvitorolni az Isten lelkének a helyét. Ez akkor van, amikor mindössze papi talárok vannak, de papi lelkület nincsen. Ez akkor van, amikor az emberek nagy posztokon ülnek, de csak hatalmaskodnak, és az embereket pedig elnyomják és elveszik tőlük a javakat. Akkor van ilyen, amikor az emberek meg akarják magyarázni az kis eszükkel, hogy hogyan működik a világ, és nem képesek rá. Ekkor jönnek az izmusok. Aki nacionalista, aki soviniszta, aki kommunista, aki kapitalista, és mondhatnám tovább, ilyenista, olyanista, annak mindegyiknek, akár tetszik neki, akár nem, a lelkében álnokság van. Mert nem tiszta az, nem az Istentől fakadó ige által látja a világot, és nem az láttatja vele a világot, hanem a gondolati konstrukciókon keresztül, olyan ez, mint egy szemüveg, egy egyenszemüveg. Mindenkire ugyanazt föladni, és nyilván ez nem működik. Mert ugye nekem is van egy szemüvegem, de hogy én ezt valamelyikötöknek odaadnám, hát nyilván nem jól látnátok vele. De az ige, az viszont személyre szabott. És hogyha az ember nem a gondolati konstrukciókkal és a különféle tanításokkal foglalkozik, és itt visszakanyarodtunk a sok-sok tanításhoz, hanem az igének a tanításával foglalkozik, akkor mindezt fel tudja ismerni, és tovább tud lépni rajta, és akkor veszi észre, hogy mennyire bolond a világ. Mert a világ ilyen tanítások után futkároz, és ez alapján akarják rendezni az életünket, de hagy beszéljek az egyik legnagyobb taburól, ugyanilyen álnokság testvérek a demokrácia is. Sajnos így van. Egyébként 60 éve idestől a demokráciában élünk, először népi demokrácia volt, most meg már ugye polgári demokrácia. Ez is álnokság. Kint a világban hitegethetjük egymást, szabadsággal, testvériséggel, egyenlőséggel. De Isten előtt nem lehet. Tehát ne akarjuk megtéveszteni az Istent azzal, hogy az igét olvasjuk, és közben mindenféle mulandó eszméhez rögzítjük magunkat. Mert akkor tönkre megyünk. Egész egyszerűen. Ezért ment tönkre Európa. Ezért megy tönkre Európa jelenleg. És ezért megy tönkre a világ is. És gondolhatnánk, hogy ugye kint a világban szokták mondani, hogy hallgatni arany. És sokszor valóban hallgatni arany. De Isten előtt hallgatni nem arany. Azt mondja az ige, hogy míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim. Magyarán mondva elgyengült az élete, a veleje az életének, elkezdett porózussá válni, tönkre menni. Egész nap jajgatnom kellett, mondja Dávid. Leírja azt, hogy milyen az, amikor Istennek a nehézsége, Istennek a dicsőség egyébként, ez nagyon szép héber szó, úgy szól, hogy kabód, azt mondja, mert éjjel-nappal rám nehezel kezed. De ezt úgy is lehet fordítani, és úgy is lehet értelmezni, és úgy is kell értelmezni, hogy az ő kezének a dicsősége. Mert a dicsőség és a nehezkedés ugyanazt jelenti. Rettenetes, ami Urunk, nem lehet előtte megállni, térdre esünk, a porba esünk, azért, mert azt a súlyt, amit ránk tesz az ő világosságával, azért nem tudunk megállni, és felismerjük azt, hogy milyen nyomorultak vagyunk, erőnket elveszi. Erőm ellankadt, mint a nyári hűségben. Ez a lelkiismeretnek a kérdése. A lelkiismeret, amit ugyancsak szoktunk félreérteni, testvérek, mert mi a lelkiismeret? Szokták mondani, hogy jó lelkiismeret, meg rossz lelkiismeret. A lelkiismeret az pont ennek a léleknek az ismerete, amiben nincsen álnokság, nincsen csalátság. Amennyire ismerjük magunkban Istennek a lelkét, annyira van jó lelkiismeretünk. Amikor ez megzavarodik, amikor a bűn nyomja a vállunkat, amikor a kétségek gyötrik az embert, akkor van rossz lelkiismeretünk, mert a világosságot éppen nem tapasztaljuk, és nem látjuk, nem érezzük az ő szeretetét, hanem ilyenkor a szeretete átfordul súlyba, átfordul nehézkedésbe, és a szeretetének a dicsősége az egy nyomás lesz a mi lelkünkön. Ez, amikor próbálunk fűhöz fához futni, amikor próbálunk elhesegetni dolgokat, próbálunk elhallgatni dolgokat, amikor nem beszéljük ki a dolgokat egymás között, amikor vádaink vannak egymás ellen, vagy magunk ellen, és nem beszéljük meg őket, és nem egyeztetünk az ige szerint, és ez szépen napról napra nő. Egyre rosszabb lelkiismerettel élnek emberek, és ez utána meglátszik az arcukon is, és a testüket is tönkre teszik, mert hallgatnak. Mi ne hallgassunk. Ne hallgassunk, hanem tegyünk úgy, mint a zsoltáros. Azt mondja a zsoltáros, hogy megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Amikor megvalljuk a bűnünket az Úrnak, az nem azt jelenti, hogy ő azt addig nem látta volna. Amikor megvalljuk bűnünket egymásnak, ahogy mondja az apostol, hogy ezt is tegyük meg. Tehát van gyónás, van református gyónás ilyen szempontból, teljesen biblikus dolog, hogyha egymásnak megvalljuk a bűneinket, de nem tesszük. A bűnnek a megvallása tulajdonképpen tényközlés. Ezt és ezt tettem. Nincsen ebben semmi különös. Egy kicsikét olyan, mintha a szalagcímeket olvasnánk az újságban, vagy néznénk a híradót. Tényközlés. Ezt is azt csináltam. De ilyenkor mindig magamat is közlöm vele. Amikor bűnt vallasz, akkor mindig a saját lelkedet viszed az Isten elé. És ezért kell elhatározás hozzá. Egyik legszebb sor ebben a szakaszban, hogy elhatároztam, hogy bevallom. Hányszor határoztunk már el valamit? Ismeritek a viccet? Amikor nyuszika takarítani szeretne, és elmegy a rókához, hogy kölcsönkérje a porszívót. Na, tényleg, rókának most van új porszívója, akkor most én elmegyek oda is. Hát, megy el, hát biztos kölcsön adja. Megyeget tovább, közeledik, hát nem biztos, hogy kölcsön adja, mert mégiscsak új az a porszívó, és hát tényleg vigyázni kéne rá, és akkor megy tovább. Hát valószínűleg megy tovább nyuszika, hát valószínűleg nem fogja kölcsön adni. És már odaér a rókához, és azt mondja, hogy magában, hát biztos nem adja oda. De azért bekopogtat, róka kinyitja az ajtót, szóval azt nyuszika, mi a helyzet? Tudod mit, róka? Tudod, hova tedd ezt a porszívót? Ilyenek vagyunk mi is. Elhatározunk valamit, és nem visszük véghez. Én magam is olyan típus vagyok, aki egy kicsikét halogató típus, viszont hogyha belekezdek valamibe, szeretem bevégezni, és hirtelen azt hiszi észre az ember, hogy ez álnokság az ő saját lelkében, szívében, mert halogatja a végét is nagyon sokszor. Amikor elhatározunk valamit, akkor az egy utat ad nekünk, és erről fog majd később beszélni ez a szakasz, a következő szakasz. Az elhatározás azért nagyon fontos, mert az azt jelenti, hogy az ember odaadja magát. Kinyílik. Nem lehet úgy elhatározni valamit, hogy te saját magad nem vagy benne. Amikor valamit döntesz, hogy így fogsz cselekedni, akkor azt neked magadnak kell megcselekedni. Nagyon sokszor vártuk azt, majd szól más. Majd megteszi más helyettem. Ez a mindenki, senki, valaki, bárki. És közben nem tudjuk, nagyon nehezen tudjuk kimondani azt, hogy nekem kell megtegyem. Illetve, hogyha már eldöntöttem magam, akkor végigviszem a dolgot. Ez a világban még lehet, hogy megy. Sőt, a világban sokkal könnyebben megy, mint szellemi lelkisíkokon, testvérek. A világban megfőzni egy levest, vagy betenni a hurkát a sütőbe, mint ahogy tegnap tettem volt, ez nem egy olyan nehéz dolog. Elhatároztam, illetve nem én határoztam el, hanem nem tudom, ismeritek-e Woody Allennek az egyik mondását, hogy otthon én vagyok a főnök, a feleségem csak döntéshozó. Hát nálunk is így történt, de ez még egy egyszerű dolog. Ez egy egyszerű dolog. Viszont amikor elhatározom azt, hogy minden nap imádkozom, minden nap olvasom a Szentírást, már azért is, csak azért is eljövök vasárnap a templomba, elhatározom azt, hogy szeretettel fogok viselkedni a másik embere, és aztán mi jön? Aztán mi jön? Azt, amit az ige mondja. Nagy vizek áradnak. Nagy vizek áradnak, és elérnek bennünket. És az elhatározásom, mint valami cukorhegy, szétolvad. Mert hogyha egy napot nem imádkozunk, az olyan, mint a hármat nem imádkoznánk. Elhatározzuk, hogy keresztények leszünk. Végig tudjuk-e vinni ezt a részét? Mert ezzel kezdődik, hogy magadat oda kell tegyed, és ki kell nyíljál. És tulajdonképpen azért tanítóköltemény ez a tanítóköltemény, ez a Zsoltár, mert Dávid azt mutatja meg, hogy hogyan kell kinyílni. Dávid azt mutatja meg, hogy ő ezt hogy csinálta. Nem másról beszél, a saját nyomoráról beszél. Nem azt mondja, hogy kiket győztem le, és így tovább, hanem azt, hogy magamat győztem meg, és kinyíltam az Isten előtt. Elhatároztam ezt. Ha ezt meg tudjuk tenni, és ez egy olyan gyakorlat, amit minden nap meg kell tenni, sőt, minden pillanatban meg kell tenni, akkor, ahogy mondja az ige, megbocsátottad a bűnömet, amit vétettem. Hát fel tudnánk sorolni, ugye, hogy mennyi bűnünk van. Hát azt hiszem, itt lennénk napestig. Nem is nagyon értem sokszor a kedves katolikus testvéreket a gyónással kapcsolatban, amikor, hogyha mindent el akarunk mondani, akkor soha nem megyünk haza. És nagyon sokszor az van, hogy eszünkbe se jut a bűnünk, a vétkünk, mert pont azért, mert nem tartjuk annak, miért nem, mert a lelkünkben, a világosságunkban álnokság van, és nem veszük észre, hogy amit teszünk éppen, az, vagy gondolunk, az nem jó. De hogyha teljesen át tudunk alakulni az ige szerinti gondolkozással, akkor imádkozzunk kell, és imádkozni fogunk. Azt mondja az ige, hogy épp a megbocsátásért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Hát, kedves testvérek, van egy hitben járó öregasszony, megkérdezték tőle, azt hiszem egy budapesti hölgy, megkérdezték tőle, hogy mikor szokott imádkozni, vagy hányszor imádkozik, mikor imádkozik. És azt mondta az öregasszony, hogy hát minden nap háromszor, de egyébként mindig. Hát valami ilyesmi kellene, hogy legyen az imádságunk, és miért? Amíg lehet. Amíg gyerekek vagyunk, addig nem foglalkozunk az Istennel, keveset imádkozunk, a játékainkkal foglalkozunk, az iskoláinkkal foglalkozunk, a barátainkkal foglalkozunk, a kedvesünkkel foglalkozunk, kicsit megnövünk, amikor pedig már felnőttek vagyunk, akkor túl sokat dolgozunk, illetve rohangálunk, és akkor pedig a munka, a család és a különféle karrier, egészség miatt nem imádkozunk. Tehát a gyakorlás nem lehet a holnapra vetíteni. A gyakorlás nem lehet holnap elkezdeni. A igének a gyakorlás, az imádság az nem valami olyan dolog, amit majd el lehet kezdeni, hanem ehhez kell az elhatározás. Nem tudhatjuk, mikor kérje a lelkünket a Isten. Most még itt vagyunk. Most még van rá esélyünk. Holnap? Nem lehet tudni. Vagy ti mentek el hamarabb, vagy én megyek el hamarabb, de ez másodlagos kérdés. A kérdés az, hogy te akarod-e? Amíg lehetett, megértjük-e? Megvallottad? Elhatároztad? Akkor boldog lehetsz majd. De egyébként nem. Ugyanis, hogyha a mindennapi gyakorlásunk, a mindennapi imádságunk, a mindennapi keresztényként való járásunk nem halmozódik, akkor nem lesz igaz ránk az ige, hogyha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt. Melyik az közülünk, aki utoljára eltört egy poharat? vagy egy edényt, vagy valami mást. Megmérgelődtél rajta, testvér? Vagy ha a másik tört el, vagy ha a gyermek, vagy az unoka? Mert hogyha egy pohárnak az eltörésén megmérgelődsz, akkor biztos, hogy elért téged az áradás. Pedig egy pohár eltörése még semmi, nem egy áradás, hanem mindössze egy kis patakocska, egy kis erecske, ami esetleg vizessé teszi a ruhádat. De a nagy áradás az az, amikor el kell temessél valakit. A nagy áradás az, amikor nyomorék lesz az egyik legjobb barátod. A nagy áradás az, amikor a gyermekedet búcsúztatod. A nagy áradás az, amikor elveszik a munkádat. A nagy áradás az, amikor nem vagy képes a feleségeddel, férjeddel együtt élni. És vitatkoztok állandó jelleggel, és lesz belőle a válás. Ezek a nagy áradások. És nem az, hogy a Fidesz nyerte az MSZP, teljesen mindegy. Szinte. A kérdés az, hogy mi azon a sziklán állunk-e. Az a belső világosságunk megvan-e, amit a sötétség nem tud elvenni. Nyugodtnak kell lenni, ilyen szempont mondhatnám. És hogyha pedig nem tudunk nyugodtak lenni, akkor vegyük észre. És akkor tegyünk úgy, mint ahogy Dávid tett. Megvallottam neked vétkemet. És akkor boldogságot az Isten a szívünkbe. Bevezet az ő békességébe. És hát, kedves testvérem, azért sem érik el a vizek, mert kősziklára állítja. Ez egy párhuzam egy másik zsoltára. Kősziklára állítottál engem. Ugyancsak Dávidnak a zsoltára. Na ez a kőszikla az a belső világosság, amit tapasztalhatunk, a léleknek a jelenléte. Hogyha nem tapasztaljuk, akkor nagyon vigyázzunk, mert akkor törvény alatt vagyunk. Ha már megkóstoltuk az ő édességét, akkor lélek által járunk, és a lélek jelenlétében a lehető legjobbat tesszük, amit éppen lehet tenni. De amikor nincs velünk a lélek, akkor nagyon-nagyon vigyázzunk, hogy mit teszünk, mert akkor a törvénynek az összes rendelkezése illik ránk. Hogyha viszont elhatározzuk, megvalljuk, és jön a boldogság, akkor megtapasztaljuk azt is, amitről beszél a 7. versszakban. Te vagy az oltalmam, megúvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Oltalom, óvóhely, ezt érthetjük mind a hányan. Ahova lehet menekülni, ahová lehet bújni. És itt van a szeretet, és az, hogy körülvesz bennünket. Az, hogy megúv a bajtól, ez szinte mind a hányan tapasztalta volt, hiszen itt vagyunk. De a körülveszel a szabadulás örömével, ez ugyanaz, amikor a sziklán állunk. A szabadulás öröme nem csak előre vezet. Nem jobbra van, vagy balra van, hanem az öröm átölel bennünket, körülvesz bennünket. Ahogy a legnagyobb örömnek a kifejezése is két ember között, amikor találkozik, legyenek akár barátok, akár férj és feleség, az, hogy átölik egymást, és meglapogatják, megveregetik a hátukat. A körülvesz engem a szabadulás öröme az azt jelenti, hogy a körülöttem lévő világ azt a léleknek a világosságában mutatkozik meg nekem. És mindenféle sugárzik a szeretet, nem csak egyfelé. És amikor körülveszi az embert a szabadulásnak az öröme, akkor tapasztalja meg azt, hogy nincs a lelkében álnokság. Ezek mind egytől egyig egymásnak a szinonímái, testvérek. Egyetlen egy nagyon-nagyon valós érzésnek, a lélek jelenlétének a leírása. És nagyon sok dolgot lehetne róluk mondani, és éppen ezért nagyon sokat is mondanak a szentírók, hiszen amik a lélek folyik, amik az ihlet megjelenik, akkor az ember gyönyörű szépen tudja ecsetelni azt, hogy ki az Isten és mi az Isten, és hogy eddig mit kapott. Ez a körülvétel az, amikor az ember tényleg valójában megnyugszik. És akkor száldozhat mellett a golyó. Lehet, hogy éppen eltemette édesanyját. Vagy éppen kirúgták a munkahelyéről, de tudja azt, hogy oka van, tudja azt, hogy Isten így tisztítja, tudja azt, hogy az ő elhatározását az Isten meglátja, és biztos, hogy tovább fogja vezetni. És hogyha tudja azt, hogy biztos tovább fogja vezetni, akkor ugyanúgy elkezdi azt mondani, amit itt a Zsoltáros mond, illetve a Zsoltáros által mondja az Úr, bölcsé teszlek és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Bölcsesség és tanítás. Látás és hallás tulajdonképpen ez a kettő. Meghalljuk-e a tanítást, és utána az úton járunk el. Na most, nagyon sok út van a világon. Ugye mondhatnánk azt, hogy megtanít titeket az Úristen, és bölcsét tesz, hogy melyik úton kell járnotok, nevezetesen a templom és a házatok között. Na de itt nyilván nem csak erről az útról van szó. Arról az útról van szó, amin a lelkünk áthalad. Arról van szó, hogy amikor jönnek a vizek, az áradások, akkor mi el tudjuk azokat kerülni. Arról az útról van szó, ami benned halad. Ez az út, amiről úgy beszél az Úr Jézus Krisztus, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Hogyha ezt az életet te látod, te érzed, akkor boldog ember vagy. Ha nem, akkor kell megvallani, akkor kell elhatározni, és akkor kell az Úr elé odaborulni. Az úton járás, testvérek, aznak van egy titka, nevezetesen, hogy egyszerre mindig csak egy lépést kell tegyünk. Mindig csak egy napot kell, hogy megéljünk. Mindig csak egy döntést kell hoznunk egyszerre. Ahogy átalakít bennünket az ige és a gondolkodásmódunkat, a bölcsét tesznek az lesz, hogy nem okossá tesznek, hogy te majd válogathatsz a lehetőségek között. A bölcsesség, az igének a bölcsessége megmutatja azt, hogy mit kell választani. És nem is kell választanod tulajdonképpen. Mert az ige megmutatja, hogy melyik a jó út. Akkor nem kell választani többé. Nem kell neked okoskodni, de nekem sem kell okoskodni, hogy mit kell, hogy tegyek, hanem egyszerűen csak tenni kell, és rámutatni arra, és elfogadni azt, amit elénk tett az Isten. Ez a bölcsé való tétel, ez egy másik kérdése annak, hogy a bölcsesség az nem számol. A bölcsesség az nem ókumlál. A bölcsesség az nem a tapasztalatból fakad. Nagyon fontos. Nem azért leszünk bölcsek, mert 70-80 évesek vagyunk, és sokat láttunk. Legfeljebb tapasztaltak leszünk. Legfeljebb ismerettel fogunk rendelkezni. A bölcsesség a lélek jelenlétéből való közvetlen rálátása a helyzetnek. A bölcsesség az az, ami átlát az embereken. A bölcsesség az, ami az adott helyzetben az optimálisat, tehát a legjobbat meg tudja látni, és azt mutatja fel. Mert valamiből jön, Istenből fakad. És ehhez kell olyanok lenni, mint a gyermekek. Ugye azt mondja az Úr, hogy amikor hálát ad az atyának, hogy atyám, hálát adok, hogy eldugtad ezt a bölcsek és az eszesek elől, akkor pont a világi bölcsekre és okoskodókra gondolt, akik azt hitték, hogy tapasztalatból, meg mindössze abból, hogy iratokat, meg szöveget ismernek, majd ők már nagyon okosak lesznek, és az igét tudják tanítani. De hát ott volt ugye Nikodémus, aki nem értette meg azt, hogy mi az újjászületésnek a titka. Pedig ő idős is volt, tapasztalt is volt, Izraelnek a tanítója is volt, mégsem volt Isten szerint bölcs. Mert az Isten szerint való bölcsek azok olyanok, mint a bölcsőben lévők. Olyanok, mint a ma született gyermekek. És megmutattad ezt a gyermekeknek és a kisteteknek. Azok, akik tudják fogadni fentről az igét, akik tudják fogadni a világosságot, és mi nincsen meg a kisgyermekben? A bölcsőben lévő kis bölcsben? Na az ő szívében, az ő lelkében nincs álnokság. Azt meg kell tanulni. Azt csak később tapad mi ránk. Mert egyébként olyanok vagyunk, testvérek, mint az összér és a ló. Mire jó a ló, és mire jó az összvér? Utazni rajta, illetve terhet cipelni. Azt mondja az ige, ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, melynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. A ló és az összvér az valamit mindig hordoz. Van egy régi történet arról, hogy volt egy szamár, ami erekét hordozott. Nem tudom, ismeritek-e. És a szamár nem tudta, hogy mit hordoz. És a szamár ment az úton, és az erekének a szentsége által, valamilyen szentnek volt a keze, vagy lába, vagy mit tudom, hogy milyen, emberek gyógyultak meg, tönkrement talajból sajjat ki ismét a vetés, vakok kezdtek el látni, és tovább is a szamár azt hitte, hogy ő valamit tud, vagy csinálni tud. Közben pedig az ereke volt az, amely mindezt elvégezte az Istennek a lelke által. Ilyenek vagyunk mi is, szamarak vagyunk, lovak vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mit hordozunk. Ha tudjuk, hogy mit hordozunk, akkor Krisztus hordozzuk. Ha nem tudjuk, hogy mit hordozunk, akkor az álnokságunkat hordozzuk. És akkor tudjuk, hogy Krisztus által megy mindez végbe. Soha nem a zsoltáros dönt, soha nem a zsoltáros bölcselkedik, hanem mindig Istennek a lelke az, mely szóba foglalja azt, amit ő akar nekünk adni. Hogyha máshogy nem megy viszont, akkor ugye megkapjuk a zablát, megkapjuk a kantárt. Amikor zabla és kantár van rajtunk, akkor érezzük azt, hogy össze vagyunk kötve. Ez nem a szabadulás, hanem amikor a lehetőségeinket úgy érezzük, hogy már túlnyúltunk rajtuk. Már nem vagyunk képesek többet tenni. Amikor jönnek a csapások az életünkben, amikor elkezd bennünket nevelni az Isten arra, hogy a jó úton járjunk. Amikor, és ezt kicsit szégyenkezve mondom, amikor kötelezővé tesszük az iskolánkban a gyermekeknek a templomba járást. Ez zabla, és ez kantár, valóban. De szükséges zabla és kantár. Hogyha mi magunk nem zabolázzuk meg magunkat, akkor majd az Úristen meg fog bennünket zabolázni. Ebből viszont fájdalom fog fakadni. Sok fájdalom éri a bűnöst, mondja tovább a zsoltáros. És amikor fájdalmaink vannak, akkor gondoljunk arra, hogy az Isten bennünket így tisztít. Tudom, hogy elég száraz ige szakasz ez, testvérek. Tisztába kell tennünk azt, hogy a gondolkodásunkban, a szellemünkben, a lelkünkben van-e álnokság ezzel kapcsolatosan, vagy nincs. Nagyon fontos dolog. Mert hogyha csak a szívünket tisztítjuk, csak az érzelmeinkkel próbálunk keresztények lenni, de az elménkkel, a lényegi, a lelkünknek a legeslegbelső részével, aki maga a Szentlélek, azzal nem lőnk tisztába, és nem őt vetjük be, akkor mindig egy ilyen erőlködés lesz belőle. És akkor láthatunk, hogy erőlködnek akár lelkészek, erőlködnek emberek, de nem jutnak előre. És azért nem jutnak előre, mert nincsen rajtuk áldás. De aki bízik az Úrban, folytatja zsoltáros, azt ő szeretettel veszi körül. És ez nem más, mint ugyanaz, amit az előbb olvastam. Körülveszel a szabadulás örömével. Szeretettel vesz körül. Először magadban érezheted Istennek szeretetét, és utána pedig észreheted azt, hogy téged a feleséged szeret. A gyermekeid szeretnek. Szeret a családod. Szeretnek a barátaid. Szeret a tanítód, szeret a tanítványod. És legfőképpen szeret a közösséged. És hogyha a szeretet így árad, és sokszor szoktuk erről beszélni a szeretetről, de tényleg erről kell beszélni, akkor jó oda menni. Akkor jókedvűen megyünk oda, és jókedvűen jövünk el, békességben és nyugalomban. Vajon a mi életünkben ez a szeretet megvan? Ha megvan, adj hálát. Ha nem, akkor határozd el, hogy ezt keresed meg. Határozd el, hogy hogyan fordulsz Istenhez. Mert amikor ez a szeretet megvan, akkor boldogság van, nagyon egyszerű szavakkal. Örvendezés van. Akár mint egy újszülöttnek a világra jövetelekor, akár amikor valami nagy ünnep van, és ne feledjük, hogy a mai nap is ünnep. Igaz, hogy bőjt van, és harmadik vasárnap, de a vasárnap az mindig bőjtörő. A vasárnap mindig az Úristennek a feltámadását ünneplendő szent nap. Tudunk-e örvendezni? És amivel kezdtük, azzal végezünk, kedves testvérek, ez úgy megy, hogy elhatározzuk, megvalljuk, és akkor boldogság fakad belőle, a boldogságból örvendezés fakad, erre tanít bennünket Dávid. És még egy fél szót, szeretett testvérek, hadd tegyek hozzá. Ez nem egy olyan zsoltár, mint a többi. Ez nem egy prédikációs zsoltár, hanem ez egy tanító zsoltár. És azért fontos, hogy tanító zsoltár, mert itt nem a szívünket akarja meggyőzni az Úr. Nem azt mondja, hogy legyél jó. Nem ezt mondja. Nem is azt mondja, hogy szeressétek egymást, mert ebben a zsoltárban erről nincs szó. Így. Hanem itt az értelmedet szeretné meggyőzni. Az értelmedre szeretne hatni, hogy lásd be, hogy ezt érdemes csinálni. Akkor tudsz dönteni, akkor tudsz határozni. Az ember nem az érzelmeivel határoz. Az ember nem a körülményei szerint határoz. Az ember mindig az értelme szerint kell, hogy döntsön, tud, tudjon dönteni, és úgy menni tovább. Ugyanis a kereszténység, kedves testvérek, nem csak a szívhez szól, hanem az észhez is szól. Ott, ahol azt mondják, hogy csak a szívhez szól, és az észhez nem szól, ott szoktak kialakulni a kis szekták. Ott szoktak kialakulni a magukba zárkózó gyülekezetek és közösségek. Ott szokik tönkre menni egy-két generáció alatt egy egész gyülekezet. Ha viszont csak az értelemhez szól az ige, és a szívhez pedig nem, na abból lesz teológia, kedves testvérek. Azt hívják úgy, hogy teológiai egyetem. Nagyon sokszor, mert ott kevés szívet kapunk. De ezt a kettőt össze kell, hogy tegyük. És ez, amiről beszéltem a kezdetén, hogy Dávid megtanít bennünket arra a saját példán keresztül, hogy hogyan nyíljunk ki. Nyíljunk ki erre. Nyíljunk ki, határozzuk el, és így éljük az életünket. Mert ha elhatározzuk, és hittel vagyunk benne, akkor az Isten megőriz bennünket, és imádkozunk hozzá, és ahogy mondja az ige, körül lesz a szabadulás örömével. Ne tévejétek, testvérek, Krisztus föltámadt. Örvendezzünk neki. Amen. Adjunk hálát a mi Úrunk Istenünknek a velünk közölt tanításért. Édes drága atyánk, köszönjük neked, hogy érthetjük és élhetjük a te szabadításodnak az örömét. Hogy azzal megúsz minden bajtól, és még hogyha el is kell távozni erről a világról, ahogy tudjuk mind a hányan, tudjuk jól, hogy hozzád mehetünk. Kérünk hát, hogy a te szereteteddel vegyél körül bennünket, hogy tudjunk valóban örülni neked, tudjunk újongani benned, igaz szívvel, anélkül, hogy a lelkünkben álnokság lenne. Maradj hát mi velünk. Maradj velünk lelked által, léleknek a jelenlétében. Adj nekünk bölcsességet arra, hogy azon az úton járjunk, amit te tanítasz nekünk. Hogy azt a tanácsot fogadjuk el, ami te tőled jön. És amikor a te vigyázó szemeid ránk tekintenek, akkor örömmel tekintenek ránk. Ezért kérünk. Ezért kérünk erőért, egészségért, szeretetért, mindazért, amit csak te tudsz egyedül adni, hogy mindez körül tudjon venni bennünket, és hogy közösségben tudjuk megélni azt, aki te vagy. Kérünk ezért közösségeinkért, egyen-egyenként, kicsikért és nagyokért, idősekért és fiatalokért egyaránt. Te tarts meg bennünket, te vezess az úton, hogy valóban életet és igazságot nyerhessünk a te igéd által. Krisztus Jézusért kérünk, nem csak közösségeinkért, hanem eltávozottainkért és gyászolókért is. Te légy az, aki vigasztalsz, te légy az, aki megerősítesz, te légy az, aki ismét derült lopsz az ő szívükbe. És kérünk magányosokért, te légy istápjuk, betegeinkért, te légy orvosuk. Kérünk nemzetünkért, országunkért, ezért a nyomorult magyar népért, hogy el tudja határozni, hogy be tudja vallani, és hogy meg tudja kibocsátani azt, amit vétette ellened. Az Úr Jézus Krisztus nevéért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Időzünk Istennek csendjébe. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.